Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Itt ülünk Pannonhalmi Főapátság egyik szobájában, Binsberger Ákos szobájában. Ákos atya régóta a főmonostor alperjére, és korábban sok éven keresztül magisztere is volt. Ebből az alkalomból kérdezem, hogy mit emelne ki Szentbenedek regulájából, mire hívná fel a figyelmet a kedves hallgatók számára, miből épülhetünk az új régen készült regulából.
Én is köszöntöm a hallgatókat, és akkor rögtön a kérdésre térve, nem csak a szerzetes növendégeknek beszéltem a reguláról, hanem volt alkalom, amikor diákoknak vagy lelki gyakorlatozóknak, és én azt gondolom, hogy éppen az az ereje Benedek regulájának, hogy 1500 év után is fontos szempontokat tud adni, nem csak a szerzetes életre, hanem bármely közösségi életre. Néhány kulcsszót emelnék ki, amivel a regula foglalkozik, hogy egy közösségben hogyan legyen a döntéshozatal, az időbeosztás, hogyan legyen ideje a munkának, az imádságnak, a csendnek, a pihenésnek, az étkezésnek, ugyanakkor hogyan alakuljon az anyagiak kérdése, a hibázás kezelése, vagy hogyan figyeljenek az idősekre, betegekre, és azt hiszem mindannyian értjük, hogy ezek a szempontok mindenféle más közösségben, családban, munkahelyen is szempontok lehetnek. Még Dávid atyától tanultam, hogy az apát fejezetet lehet úgy is hallgatni, hogy ez egy családfő és a gyerekei, vagy a tanár és a diákok közötti kapcsolat, vagy egy munkahelyi vezető és a beosztottak. Tehát így nagyon kitágulhat a regula olvasata. Számomra egy igen kedves fejezet, a 68. fejezet, aminek egész meglepő talán a címe, hogy mit csináljon egy szerzetes, ha lehetetlen parancsot kap. Persze, ha ismerjük a regula apát szerzetes kapcsolatát, akkor itt nem valami fizikai lehetetlenségről, hanem talán mai szóval inkább, ha egy nehéz kihívást kap, ha egy olyan kéréssel fordulnak hozzá, amitől esetleg megijed, vagy gyöngének, kevésnek érzi magát. És ez megint egy olyan helyzet, ami más kapcsolatokban is felmerülhet, hogy egy főnöktől vagy egy tanártól nehéz kihívást kapok. De néha még jegyes oktatásban is szoktam szóba hozni, mert hát a készülő házaspárok számára is sokszor van, hol az egyikük ad kihívást a másiknak, hol a másik áll esetleg egy lehetetlennek tűnő kérdés elé. És ebben a regula fejezetben Benedek nagyon szépen leírja annak a dialógusnak a fontosságát, hogy a beosztott testvér őszintén el tudja mondani, hogyha nehézségei vannak, de ugyanakkor nyitott tudjon lenni az előjáró döntésére is, aki pedig fontos, hogy jól ismerje a beosztottját, a szerzetest, olyan feladatot bízzon rá, amit kinéz belőle, és így módon talán a nehéz kihívás nem csak nevelni, hanem növelni is, a belső növekedését is tudja segíteni. És aztán egy húsvéti lelki gyakorlaton közösen ismertük fel, hogy tulajdonképpen Jézus is hát egy nehéz kihívás előtt áll nagypénteken, és az egész Getsemáni történetnek a forgatókönyvét is felismertük a regula ezen fejezetében, és aztán egy viccesen szoktam mondani, hogy tehát Jézus is jó bencés lenne, de talán komolyra fordítva inkább azt lehet mondani, hogy Benedeknek a gondolkodása nagyon is evangéliumi gondolkodás.
Köszönöm a gondolatokat, Ákos atya, és még azt szeretném megkérdezni, hogy 68. fejezetnek bizonyos fokozatai vannak. Melyek ezek a fokozatok, lépcsők, hogyan akarja Benedek a kihívás elé állított szerzetest növelni?
Hát először azt mondja, hogy még ha meg is ijed a szerzetes, vagy lehetetlennek érzi, hogy neki menjen ennek a feladatnak, akkor is próbálja meg jó szívvel elkezdeni. És sokszor kiderül, hogy ha elkezdi, akkor nem is lesz már annyira lehetetlennek tűnő, de ha mégis nehéz, akkor pedig alkalmas időt, helyet, szituációt keresve kérje az apáttól az alkalmat, hogy elmondhassa, hogy mi az, ami neki nehéz. De hozzáteszi Benedek, hogy ezt ne nyakasan tegye, ne ellentmondás nem tűrő módon, hanem azzal a nyitottsággal, hogy meg tudják beszélni. És aztán arról is beszél, hogy ne duzzogjon, ne zárkozzon el, hanem igenis mondja el a problémát. És ha pedig az apát kitart a kérése mellett, mert természetesen az is lehet, hogy az apát is módosítja, felismeri, hogy esetleg egy segítőtárs kell, vagy a határidőt kell változtatni, de ha kitart az apát mellett, a döntése mellett, akkor bízzon az alárendelt testvér, hogy javára lesz, és Isten segítségében remélve lásson neki. Tehát, ha már emberileg nem tudott elindulni, akkor nagyon fontos, és ez megint a regulában nagyon sok helyen bejön, hogy a hit távlatával, Istenben bízva induljon, mert végső soron az apát is Krisztus helyettese a monostorban, és ha ezzel a hittel nézi a helyzetet, akkor talán egy új hozzáállást, új szempontot is kap, és így az apát támogatásával tud tovább haladni.
Az apát kívül van-e valaki más segítsége a szerzetesnek, hogy előre haladjon az élet útján, az evangélium útján?
Természetesen, például beszél Benedek arról, hogy ha valaki hibázik, akkor a hibáját tárja fel az elöljáró előtt. De ha ez valami titkos bűn, akkor a lelki atya előtt tárja fel. Tehát figyel Benedek a diszkrécióra, a tapintatra, hogy lehetséges, hogy éppen az elöljáró felé nehezebb a testvérnek ezt megtenni, akkor legyen az a lelki atya, egy bölcs, idősebb testvér, akinek feltárja a bűnét. A másik ilyen fontos szempont, hogy vannak büntetések is a regulában, ahogyan visszajelzést kap a szerzetes egy-egy hibás viselkedésére, és azt mondja Benedek, hogy az önmagával küszködő testvérhez küldjön az apát úgynevezett szempektát, aki tulajdonképpen titokban is tudja vigasztalni a testvért, hogy megszülessen benne a bűnbánat és a megtérés. Tehát nem hagyja magára, hanem hol az elöljáró, vagy ha az elöljáró nincs abban a helyzetben éppen, akkor egy testvért küldjön az elöljáró, aki segít az önmagával küszködő testvérnek, hogy jobb útra térjen.
Szembenek átvesz egy sztoikus mondatot Szenekától, Szent Ágostontól, amelyet úgy lehet magyarul fordítani, hogy semmit se túlzottan. Hogyan lehet összeegyeztetni ezt az alapmondatot, semmit se túlzottan, a kihívással, az apát kihívó, feladatra hívó szavával?
Hát egy másik mondat jut eszembe, amit szintén az apa, amit meg az apátnak mond Benedek, hogy mindent úgy rendezzen el, hogy legyen, amiután az erősek vágyódnak, de a gyengék sem riadnak vissza. Tehát ki is tér arra Benedek, hogy nem személyválogatásról van szó, de személyre szabott nevelésre, személyre szabott vezetésre van szükség, és így módon figyel arra Benedek, hogy ne legyen senki túlterhelve, ugyanakkor ki azért megkapja az adottságainak megfelelő terhelést, megfelelő feladatot. Ezt aztán szoktam matek tanárként az osztályban is mondani, hogy úgy kell egy feladatsort is összeállítani, hogy legyen, amiután az erősek vágyódnak, tehát legyen nehéz feladat, de a gyengék se riadjanak vissza, a gyengébb tehetségűeknek is legyen könnyebb feladat, amiben megtalálják azért a sikerélményüket, hogy tovább induljanak.
Növendék nevelésben milyen kihívásaid voltak magiszterkorodban?
talán a legnehezebb számomra mindig a nehézségek visszajelzése. Tehát kötelessége a nevelőnek nem csak a jót visszajelezni, bátorítani, hogy előrébb jusson, hanem a hibák kiigazítását is. De ugyanakkor a hibát megmondani az nem mindig kellemes, nem mindig könnyű fogadni se, és hogy ezt az ellenállástól én se riadjak meg, vállaljam azért ezt a feladatot, de ugyanakkor úgy tudjam megmondani, úgy tudjam közvetíteni, hogy a másik ne bezárkózzon, hanem valóban befogadja a kritikát, és tudjon alakulni és előrébb jutni. Ebben néha esetleg gyönge is voltam, és talán mulasztást is tettem, máskor éreztem azt, hogy talán megbántottam. Ezen sokat gondolkodtam, mert lehetséges, hogy nem is lehet megúszni megbántás nélkül. Azt mindig jónak tartom, és az egy remény alap volt, hogy hát együtt élünk, és ha ma esetleg egy nehézség született köztünk, akkor holnap után lehet azt korrigálni, lehet újra átgondolni. Tehát a testvéri visszajelzés, vagy az előjárói visszajelzés az, ami azt gondolom, hogy egy nagy kihívás, de nem szabad elkerülni.
Kedves Ákos atya, köszönöm szépen szavaidat, és remélem, hogy a hallgatók is valamit magukkal tudnak vinni, magukra tudnak alkalmazni.